Kedves hallgatóink! Húsvéti ünnepi istentiszteletet közvetítünk a Kisvárdai Református templomból. Igét hirdet Százvai László, a gyülekezet lelkipásztora.
Áldott legyen a mi úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi teremtő mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Dicsérjük Isten nagy nevét, fönnállva magasztaljuk őt a 185. dicsérettel. A 185. dicséretet énekeljük, amely így kezdődik: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Helyünket elfoglalva, magasztaljuk tovább Isten nagy nevét, és énekeljük szívünk háláját a föltámadás ünnepén, a 348. dicséret valamennyi versével. A 348. dicséretet énekeljük, amely így kezdődik: örvendezzetek egek, ti is földi seregek.
Yeah.
A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Jöjjetek, emeljük fel szívünket és szavunkat, imádkozzunk. Égnek és földnek dicsőséges Ura, mindenható Isten! Magasztalunk téged a feltámadás ünnepén, azért, mert élő Úrunk vagy, aki hiszük, hogy jelen vagy közöttünk, magányos szobának csöndjében, jelen vagy kórházi betegágynál, jelen vagy templomban, akkor is, hogyha a gyülekezet odahaza lesz, formálódik gyülekezetté, jelen vagy édesatyánk szerte ebben a világban, akkor is, hogyha talán sokan azt kérdezik haraggal vagy egyenesen öklüket rázva, hol volt, hol van az Isten, akkor, amikor járvány pusztít, amikor emberek bezárva vannak négy fal közé, vagy vannak emberek, akiknek bár szeretnének otthon lenni, éppen az a gondjuk, hogy nem lehetnek otthon szeretteikkel, akik szolgálatban állnak, akik bármilyen módon, de azon munkálkodnak, hogy a többieknek legyen étele, megterített asztala, legyen egészségügyi ellátórendszer, vagy éppen legyen közbiztonság. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk téged azért, mert a te föltámadásod azt jelenti, hogy te mindenütt jelenvaló Úr vagy. És miközben összekulcsoljuk kezeinket, akár a rádiókészülék mellett, akár a templomnak magányos, most egészen magányos csöndjében, akár úgy, édesatyánk, hogy odahaza templommá lesz a családi hajlékunk, köszönjük, hogy te jelen vagy, hogy a te jelenlétedben megerősítesz, megvidámítasz bennünket. Áldjunk és magasztalunk, hogy mi nem egy halott Krisztusnak a tiszteletére kulcsoljuk most össze kezünket, mondjuk el imádságunkat. Mi nem valami régmúlt eseményre emlékezünk, hanem a föltámadott élő Úrral találkozunk. Úrunk, te azt ígérted, hogy közel vagy ahhoz, aki téged segítségül hív. Te azt mondtad, hogy aki te hozzád fordul, azt te semmiképpen el nem küldöd. Így jövünk most hozzád. Te, aki legyőzted a halált, aki a föltámadásnak dicsőséges fejedelme vagy, légy jelen most, szólíts meg bennünket, te, aki magad vagy, az élő, a testélet íge, ajándékozz most nekünk a hirdetett ígének áldásait, üzeneteit is, és köszönjük, édesatyánk, hogy a te jelenléted megvidámít, éltet, bátor szívet ad. Ezt szeretnénk most elkérni, és ezt szeretnénk elfogadni te tőled. Dicsőítsd meg magad, Urunk, a te jelenlétedben újítsd meg szívünket, lelkünket, tölts meg bennünket mennyei nagy örömmel. Amen. Szeretett testvérek, készüljünk Isten igéjének meghallgatására és szívünkbe fogadására a 356. dicséret első versének éneklésével. A 356. dicséret első versét énekeljük, amely így kezdődik: Felvirradt áldott szép napunk. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló szavát, úgy, ahogyan az megírva található Lukács evangéliumának 24. fejezetében, a 24. fejezetben a 13. verstől egészen a 35. verssel bezárólag. A hosszabb igeszakaszt leülve figyelmes szívvel hallgassuk meg. Lukács evangéliumának 24. fejezetében a 13. verstől kezdődően így van megírva Isten üzenete. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak, majd megszólalt az egyik név szerint Kleopás, és ezt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudott, hogy mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak, az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt. Ahogyan átadták őt a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és ahogyan megfeszítették. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velük lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Ekkor ő így szólt hozzájuk, ó ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ez kellette elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérlelték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevülté a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük lévőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Kedves testvérek, ennek a most olvasott evangéliumi íge szakasznak az eleje és a vége között óriási különbség van. Mégpedig azért, mert azzal kezdődik a történet, hogy két elkeseredett, céltalan, meglehetősen csügget, szomorú, talán mindenben összetört és mindenről lemondott ember testi és lelki erőtlenségben szó szerint vánszorog Jeruzsálemből a közelben lévő faluba. És a vége arról szól ennek a történetnek, hogy ugyanez a két férfi ugyanazon az úton, szinte már nem is a lábuk viszi, hanem a hitük repíti őket, üzenettel, örömmel, boldogsággal telve mennek vissza Jeruzsálembe, szívükön és ajkukon a bizonyossággal, föltámadott és él az Úr. Fontos üzenetük, mondani valójuk van. Olyan mondani való és olyan üzenet, amely evangélium, amely örömhír nem csak az ő számukra, hanem mindenkinek, aki azt meghallja és befogadja majd. De nagy kérdés, hogy mi történt a kettő között? Ha csüggetten, leverten, szomorúan, kiábrándulva az életből és mindenből, keserűséggel a szívükben indulnak, akkor hogyan lehet, hogy ilyen hatalmas örömmel szinte röpülve térnek vissza? Tudjuk az evangélium híradásából, hogy nagy várakozással indultak el néhány nappal ezelőtt, elindultak Jeruzsálembe, mert arról hallottak, hogy ott lesz Jézus. Elindultak a szülőfalujukból a Szentvárosba, mennek a Páska ünnepre. Arra az ünnepre, amelyre egyébként minden zsidó embernek, minden zsidó férfinak legalábbis illett. Egy évben egyszer megérkeznie. Mennek azért, mert tele van a szívük az ünnep iránti várakozással, mennek, mert ott közben találkozni lehet másokkal, mennek nem csupán azért, hogy eleget tegyenek vallásos előírásoknak, hanem mennek azért, mert azt hallották, hogy Jézus is ott lesz az ünnepen. Hogy ott lesz az a valaki, akiről sokan azt beszélik, hogy ő a világ megváltója. Vannak, akik látták, vannak, akik hallották őt, vannak, akiknek szeretteiket meggyógyította. Ó, de sokan mennyi-mennyi örömhírt mondanak róla, és közben azt rebesgetik, hogy ő lehet a messiás, hogy ő lehet az, és benne teljesedhetnek be az évezredes proféciák. Mennek tehát azért is, mert látni akarják Jézust, és mert a szívükben azt remélik, ő szabadítja meg Izrael népét. A legnagyobb megdöbbenésükre azonban valami egészen más történik Jeruzsálemben. Azokban a napokban, azon a bizonyos pénteken látják ugyan Jézust, de mennyire másként, mint ahogyan látni szeretnék. Látják Jézust, de nem úgy, mint dicső messiást, nem úgy, mint Izrael népének megmentőjét. Az ő szemük valami egészen mást lát. Mást, mint ami valójában történik. Mert bármi furcsa, azokban a napokban és azokban az órákban minden emberi látszat ellenére is valóban a megváltás megy végbe. Beteljesedik az isteni ígéret, és beteljesednek az ősi proféciák. És mégis mennyire másként értik, és mennyire másként értelmezik mindezt. Amit ők látnak, az ő szemükben egy hatalmas, egy totális vereség. Azt látják, hogy azt a Jézust, akiben ők reménykednek, akiről és akitől azt várták, megszabadítja majd a népet, kigúnyolják, arcul köpik, lemesztelenítik, megtapossák, meggyalázzák és keresztre feszítik. Tulajdonképpen szívük minden keserűségét, mérhetetlen csalódását, lemondását belesűrítik ebbe az egyetlen reményvesztett mondatba. Pedig mi azt reméltük. Volt egy reménységünk, de ez a reménység most már összetört. Volt valami reménységünk, de ennek most már vége. Semmi nem maradt a mi reménységünkből, semmi nem maradt abból, amiben bíztunk. Azt reméltük, ő fog segíteni a mi népünkön, és ő fog segíteni a népeken, de nem ez történt, hanem kivégezték, mint egy nyomorult gonosztevőt. Eddig talán még volt miben reménykedni. De most már minden reménységnek vége. Most már nincs miben, és most már főleg nincs kiben remélni. És az ünnep végeztével nem csoda, hogy így indulnak haza. Totálisan kiábrándulva, mindent föladva, tulajdonképpen, mint egy halálra ítéltek az utolsó sétán, úgy mennek hazafelé. Árad a szívükből a keserűség, és árad az ajkukon a panasz. Beszélgetnek, és újra felidézik, mit éltek át a Szent Városban. Még fülükben cseng a nép üvöltése, feszítsd meg! Még ott van szemük előtt a félelmetes, fájdalmas kép, ahogyan Krisztus viszi a kereszt rövidebb gerendáját és összeroskad alatta. Még ott van, ahogyan gúnyolódnak a sokaság, a tömeg, ahogyan mondják és rázzák az öklüket, ha az Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Szemernyi reménység sem maradt már az életükben. Mindennek vége. Mert arat a halál, és arata pusztulás. És miközben erről beszélgetnek, csüggetten, összetörten, teljes reményvesztettségben, egyszer csak melléjük szegődik egy harmadik férfi. Melléjük szegődik egy különös idegen. Nem más ő, mint a föltámadott Krisztus. Csak mennyire jellemző, hogy nem ismerik fel őt. És ahogyan oda megy, megjelenik mellettük a harmadik idegen, imé a szívnek teljességéből szól a száj. És mivel a szívük félelemmel és fájdalommal van tele, ezért neki is elkezdik elpanaszolni a keserűségüket. És mennyire csodálatos, ami föltámadott Urunknak a türelme, ahogyan valami mérhetetlen szeretettel és türelemmel végighallgatja őket. Mondjátok csak bátran. Hadd áradjon a szívetekből a panasz. Mennyi mindenben nincs igazatok. Mennyi mindent rosszul láttok és rosszul értékeltek. És Jézus mégsem javítja ki őket. Mondjátok el. Öntsétek ki a szívetek fájdalmát. Mondjátok el, hogy mindennek vége. Mondjátok el, amit éreztek és gondoltok, hogy elvétetett minden reménységünk. Mondjátok el és sírjátok el azt, ami bennetek van. És közben, ahogyan meghallgatja őket Jézus, nem feddi meg, nem javítja ki, nem dorgálja meg őket, hanem mennyire csodálatos a mennyei pedagógia. Jézus elkezd nekik az ígéről beszélni. Mégpedig az ígének azokat a részleteit mondja el nekik, amelyek a Messiás szenvedéséről és megdicsőüléséről szóltak. És a reményvesztett, csüggett emberek észre sem veszik, de elkezd gyógyulni a szívük. Mert az ígét hallgató embernek mindig gyógyulni kezd a szíve. És elkezdik szívni magukba, mint a szivacs. Isszák magukba Jézus szavait. Szomjasan hallgatják Jézus üzenetét. Olyannyira, hogy mire hazaérkeznek a házukhoz, már nem is engedik tovább menni a különös idegent, hanem behívják a szállásra. És odabent történik az igazi csoda. Mert Jézus elfogadja a meghívást. Ahová őt behívják, oda ő bemegy. Ahová meghívást kap Jézus, ott ő elfogadja azt. Odaül az asztalhoz, és valóban az történik, mint amit a jelenések könyvében olvasunk, ha valaki meghallja az én szómat, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Csak hogy odabent a házban Jézus meglehetősen furcsa dolgokat tesz. Mert úgy gondolták, a két tanítvány úgy érezte, megvendégelik a különös idegent. Jézus azonban ott bent a házban nem vendégként, hanem házigazdaként viselkedik. Megdöbbentő lehetett. Ismerve a keleti szokásokat, ez egyenesen már-már faragatlanságnak tűnik. Nem lehet, ilyet egészen egyszerűen nem szabad tenni. Nem ezt mondja az illem, és nem ezt tartja az etikett. És mit tesz Jézus? Mint a házigazda. Ő osztja a kenyeret. És közben némán, csöndesen, talán döbbenettel az arcukon tudomásul veszik a tanítványok. És ahogy Jézus veszi a kenyeret, megtöri, és nekik adja, egyszerre csak megnyílik a szemük. Mintha pikkelyek estek volna le a szemükről, és felismerik az úti társban a föltámadott Krisztust. Jézus pedig abban a pillanatban eltűnik előlük. És ez a két ember mindenféle hosszas tanácskozás vagy összebeszélés nélkül azon nyomban fölpattan, egy akarattal felugrik, futnak, szaladnak, rohannak vissza Jeruzsálembe, mert tele van a szívük örömhírrel, mert telve van a szívük, a lelkük azzal az örömüzenettel, hogy föltámadott Krisztus és él. Mert vinni akarják és el akarják mondani minden hozzájuk hasonló csüggett, elesett állapotú embernek, hogy a halál felett van győzelem, hogy van Krisztus, hogy van Messiás, hogy van föltámadás és van örök élet, hogy igaz, amit hajnalban Az asszonyok mondtak, ő valóban él. Ők már tudják, mert vele együtt mentek az úton. Ők már tudják, mert ott ült az asztaluknál. Jézus él, és éppen ezért elvehetetlen az ő örömük. Egészen nyilvánvaló. Ahogyan mondani szokták, a vak is láthatta azt a hatalmas változást, azt, amit egyedül csak a feltámadott Jézus Krisztus tud elvégezni valakinek a szívében azóta is. Mert mi valamennyien így kezdjük az életünket. Elindulunk sokszor világot megváltó nagy tervekkel. Megvannak a magunk elképzelései, megvan a magunk látása. Mi azt reméltük és azt reméljük. És aztán kiki, hol így, hol úgy fejezi be a mondatot. Aztán menet közben valami történik. Valahogy másként alakulnak a dolgok. Az ember elkeseredik, elcsügged. Talán valóban úgy, mint ez a két tanítvány, vert seregként mindenről lemondva, indul úgy, hogy az álmok már réges-rég szerte foszlottak. Mi azt reméltük. És éppen ezért, és talán éppen így lesz kész az ember szíve, meghallani azt, amit Jézus Krisztus szól és üzen, megnyitni az ajtót és végre befogadni őt. És Krisztus ott már házigazdaként viselkedik. Mi idézte elő ezt a hatalmas változást? És hogyan változott a tanítványok élete? Úgy, hogy kezdetben, amikor megérkeztek Jeruzsálembe, a fővárosba, ezek a tanítványok csak szemlélői voltak Jézusnak. Kívülről látták, és megbotránkoztak először mindabban, ami történt. Aztán hazafelé menve, ahogyan Jézus melléjük szegődött, már hallgatóivá lettek Krisztusnak. Hallgatták, ahogyan az úton magyarázta nekik a föltámadott Úr a Szentírást, és a végén azzal fejeződik be a történet, hogy követőivé, sőt követeivé lettek a föltámadott Úrnak, és viszik a szívükben az evangéliumot, hogy Jézus föltámadott és él. Három egyszerű szó, ezt szeretném most mindenkinek a szívébe vésni. Szemlélő, hallgató és követő. Ezeken a lépcsőkön vezette végig az emmausi tanítványokat a föltámadott dicsőséges Krisztus, és ezen az úton szeretne bennünket is végigvezetni. És most különösképpen is aktuális ezen a húsvét ünnepen, amely mindenestől fogva másként történt, mint ahogyan mi reméltük. És talán a mi szívünkben is megszólal, terveztük a találkozást, terveztük az együttlétet a szeretteinkkel, terveztük, mit és hogyan fogunk majd tenni, ha végre itt lesz az ünnep, pedig mi azt reméltük. És ehelyett minden másként lett. De hol járunk mi az úton? Szemlélői, hallgatói, vagy már követői vagyunk Krisztusnak? Mert amíg az emmausi tanítványok csak szemlélői voltak Jézusnak, nyilván addig is rokon szenvedtek vele, sőt együtt éreztek vele. De amíg valaki csak szemlélő, addig kívül van a Krisztus ügyén, minden rokon szenv ellenére is. Távolról tisztelték őt, de gyakorlatilag semmi közük nem volt hozzá. Még semmit nem kaptak, és még semmit nem fogadtak el Jézustól. Vártak ők valami általános nagy segítséget attól, akitől képzelték, és akit elképzeltek, hogy hogyan adja majd azt. Mi azt reméltük. Ott volt bennük valamiféle jó istenkéről alkotott elgondolás. Vártak valami általános nagy segítséget, hogy majd az Isten megoldja. De maguk sem tudták, mit és hogyan, és miként. Egyet tudtak, egyet reméltek, ha egyáltalán van valaki, aki segíthet, akkor az Jézus. És mégis keresztre feszítik, meggyalázzák és megölik. Testvérek, amíg valaki csak kívülről szemlélője a Krisztus ügynek, addig pillanatok alatt megbotránkozik. Addig egy pillanat alatt hátat fordít, ha valami tragédia következik, ha valami nem úgy alakul, mint ahogyan ők képzelték. Ó, de könnyen törik össze ezekben a hetekben és hónapokban is az embereknek a szíve, és az embereknek a hite. Mi azt reméltük. Aztán, amikor hallgatóivá váltak Jézusnak, akkor először talán nem is önszántukból tették azt. Kénytelenek voltak hallgatóvá válni, mert a furcsa idegen elkezdte magyarázni nekik az ígét. És miközben megszólal az íge, aközben megmozdult a szívük. És testvérek, ez megint csak így van ma is. Ó, de gyönyörű, ahogyan Károli a régies nyelvén fordítja, hallgatták Jézusnak a szavait, és gerjedezett a szívük. Vagy ahogy itt olvastuk az új fordításban, hevült a szívük. Elkezd engedni a kemény fagy. Elkezd lazulni a rögös, keményre taposott útfél. Valami megmozdult ott legmélyen a szívük rejtekében. Ahogyan Jézus beszél, ahogyan az íge szól, az egyszerre munkálkodni kezd az emberben. És milyen hatalmas ajándék, hogy szól az íge. És egyáltalán nem véletlen az, hogy mit kell hallgatniuk. Jézus tudatosan az ő szenvedéséről, haláláról és az ő megváltói munkájáról szóló kijelentéseket elemzi és magyarázza. Azért ezt teszi, hogy világossá legyen, hogy neki ezt kellett elszenvednie. És mennyire hangsúlyos itt Jézus szavában az isteni kell. Ezt kellett elszenvednie. Itt nem valami véletlen tragédia, nem valami fatális tévedés, nem az emberi gonoszság, vagy éppen nem a sátáni cselszövés győzött. Ezt kellett elszenvednie, mert így rendelte az Atya. Mert nem volt, mert nem létezhetett, és nem is lehetett más megoldás. Mert a bűn zsoldja halál. És Jézus Krisztus, mint az Isten báránya, ezt kellett, hogy elszenvedje. Mert örök isteni terv valósult meg. Mert ott a Golgotán, a kereszten nem valami szánalmas vereség, hanem a világ mindenség és az üdvtörténelem leghatalmasabb győzelme valósult meg. És ahogyan hallgatják ezt, úgy szabadul meg a szívük a csüggedéstől. Amikor valaki megérti, hogy Jézus személyesen ő hozzájött. Amikor valaki megérti és elfogadja, hogy személyesen ő érte tett, hogy személyesen neki kínál ajándékot, akkor gyógyul meg a lelke. Addig kívülről való szemlélő. És aztán, ahogyan hallgatja az ígét, nem tér vissza üresen az Isten ígéje. És íme ők is fölismerik utitársukban a föltámadott Krisztust, és akkor nyer egyszerre értelmet mindaz, amit addig hallottak. Amit addig csak félig meddig így úgy értettek, vagy talán egyáltalán nem. Íme most már karnyújtásnyi közelségbe kerül az, aki eddig elérhetetlen volt és távol volt. Így történik ez. Az élő Krisztussal való találkozásban pattannak a bilincsek, lehullanak az ember szeméről a pikkelyek, egyszerre szabaddá lesz, úgy, ahogyan mondja a Szentírás, akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok lesznek. És eltűnik az a furcsa, sötét szemüveg, amit így hívunk, hogy bűn. És elkezdik látni az élő Krisztust, akit behívtak a házukba, akinek elkezdenek engedelmeskedni, és amikor valaki enged a Krisztus szavának, ott nyílik meg a szeme, ott lesz új élete. Küldetést nyernek. Tartalommal telik meg a szívük, és egyszerre túllátnak a földi élet határain, és bizonyosságuk lesz. És a csüggedésből pedig mi azt reméltük, eljutnak a bizonyosságra. Feltámadott és él az Úr. Így lettek szemlélőkből hallgatókká, hallgatókból pedig követőkké. Erre hív bennünket is a mi Urunk. Egyszer följegyezték, hogy Kodály Zoltánnak volt egy olyan tanítványa, aki magát tanítványnak tartva mindig és mindenhol úgy akart érvényesülni, hogy ezt hangoztatta: én a Kodály tanítványa vagyok. És egyszer kiírtak egy pályamunkát. Egy pályamunkát, amelyben zenét kellett szerezni megadott témakörben. És miközben ott volt a zsűri, és ott voltak zsúfolásig megtelt hatalmas színházteremben a hallgatók, akik izgalommal várták, hogy a szerzők bemutassák pályaműveiket. Ez a fiatalember is sorra került, és ő azzal kezdte, hogy én a Kodály Zoltán tanítványa vagyok. Nem tudta, hogy maga Kodály Zoltán is ott ült a sorokban. Ott ült az, aki jól ismerte ezt a fiatalembert, és akkor Kodály csöndesen és alázattal fölállt, és csak annyit mondott, ne haragudjon, maga az óráimat hallgatta, de a tanítványom soha nem volt. Isten őrizzen meg bennünket attól, hogy nehogy ilyen emberek legyünk, akik az óráit hallgattuk, de a tanítványai soha nem voltunk Jézus Krisztusnak. Mert íme egészen más a tanítvány. A tanítvány az elkötelezett ember. Jézus korában a tanítványok együtt éltek a Mesterrel, ét nappalt együtt töltöttek, és ha valamivel nem értett egyet a tanítvány, amit a Mester mondott, akkor talán másik mestert választott, hátat fordított vagy elment. De egy mester tanítványának lenni azt jelentette, hogy teljes azonosulásra jut el az illető, hogy teljes meggyőződéssel és önként követi őt. Jézus erre hív. Akkor és erre hív ma is mindenkit. Ennől és ettől kevesebbel ne érjük be. Nem érdemes olyannak lenni, mint amit Jézus mond egy másik helyen, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Vagy olyannak lenni, ahogyan Pál apostol mondja, megvan náluk a kegyesség látszata, de nem ismerik annak az erejét. Mert Jézus tanítványait erőteljes, diadalmas, győzelmes életre akarja elsegíteni. Olyanokká, akiknek nehéz helyzetben is van üzenetük, akik teljes bizonyossággal vallják, hogy Krisztus föltámadott és él, akik el tudják mondani, dicsőséges Urunk van, éppen ezért nem félünk, mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Történetünk elején áradt a keserűség ezekből az emberekből, mert azzal volt tele a szívük. A közepén azt olvastuk, hogy megmozdult, hogy hevült a szívük. A történet végén pedig árad belőlük az öröm, zengik az evangéliumot, a feltámadásnak örömüzenetét, mert megtelt a szívük mennyei nagy örömmel. Szemlélők, hallgatók és követők. Ezen az úton akar végigvezetni bennünket az Isten, és adja az Úr, hogy mi az ő örömüzenetet vívő követői és követei legyünk ebben a világban. Amen. Válaszoljunk az ige megszólító szavára a 349. dicséret első versét énekelve. A 349. dicséret első versével válaszoljunk az ige szavára, Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap feltámadott.
Bűnösöknek.
Jöjjetek, szívünket fölemelve, imádkozzunk. Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus! Telve van a mi szívünk örömmel és hálával, és magasztal téged a mi lelkünk, és szeretnénk, hogyha ez megszólalna az ajkunkon, hogyha ennek az örömhírnek minden vonása kiülne a mi arcunkra, ha ez ragyogna a mi szemünkön, hogyha ez látszana a mi tekintetünkön. Jézus él, mi is élünk, a haláltól nem félünk. Áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, mert te föltámadott dicsőséges Úr vagy, mert legyőzted a halálnak verhetetlennek tűnő erőit, mert minden egyes embernek, a benned hívőknek azt mondtad, hogy ímé, aki hisz én bennem, ha meghal is él az, és aki csak él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. És aztán kérdezted, hiszed-e ezt? Urunk, mi szeretnénk hittel vallani, hogy nekünk is föltámadott élő Urunk vagy. Köszönjük, hogy minket is végigvezettél, és végigvezetsz ezen az úton, szemlélők, hallgatók és követők. Könyörülj rajtunk, ha csak külső szemlélői vagyunk annak a hatalmas szeretetnek, amelyet megbizonyított az Isten, és ajándékozott nekünk te benned, akkor segíts, lépjünk közelebb. Mennyi mindent szemlélhetünk, mennyi mindent láthatunk, és mennyi mindent megtanulhatunk. Megtanulhatunk akár kegyes szófordulatokat, megtanulhatunk különböző viselkedési formákat, milyen kérdésre hogyan kell válaszolni, megtanulhatjuk, mikor kell leülni és fölállni, hogy mikor kell a liturgiában ezt vagy azt szólni, és hogy mit kell mondani, de vajmi keveset jelentene. Az üdvösségünk szempontjából semmit nem érne. Urunk, szeretné neked hálát adni, hogyha közelebb hívsz, mert hívsz bennünket, ne csak szemlélői legyünk, külső, hideg, rideg nézői az eseményeknek, hanem legyünk az ígének hallgatói. Dicsőítünk téged a te ígédért, mert Urunk, a te ígéd az igazság, és ma is úgy születik a hit, hogy valaki hallja, azt a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten ígéje által. Köszönjük, hogy hirdettetik az evangélium. Köszönjük, hogy akkor is szól az evangélium, ha a templomoknak ajtajai zárva vannak. Köszönjük, hogy hirdettetik az evangélium akkor is, hogyha talán odahaza csak egy-egy képernyőn, interneten keresztül vagy a rádió hullámhosszán halljuk azt. Köszönjük, édesatyánk, ezeket az eszközöket is, és köszönjük, hogy szabad, sőt, kell nekünk ezekkel élnünk. Áldunk és magasztalunk, hogy hirdettetik a te szavad, és a te ígéd az megcselekszi, amiért küldted, az nem tér hozzád vissza üresen, te ezt ígérted, Urunk. Így könyörgünk most mindenkiért, aki hallja az ígét, bármilyen helyzetben is van. Ajándékozz meg azzal bennünket, hogy meghalljuk. Nyisd meg a mi szívünket, hadd gerjedezzen a mi szívünk, és hadd hevüljön a mi lelkünk, miközben halljuk az ígének a szavát, és hiszük, hogy ez hitet teremt mi bennünk. Urunk, ez a te csodád, és ez a te kegyelmed, de arra kérünk, hogy ez a csoda hadd menjen végbe köztünk és bennünk. Köszönjük, édesatyánk, hogy aki befogadja a te beszédeidet, az utána a te követőd és a te követed lesz. Urunk, így szeretnénk mi is követőid, tanítványaid lenni, veled együtt menni az úton. Lehetne hatalmas, hosszú teológiai értekezéseket írni arról, mit jelent tanítványnak lenni, de ebben az egyetlen szóban benne sűrűsödik minden, követnek lenni. Urunk, kérünk segíts, a bennünk megszólaló örömüzenet hadd szólaljon meg rajtunk keresztül is, hogy vigyük ennek a hírét, hogy mondjuk el, akinek csak lehet, akár elektronikus úton, akár szemtől szemben való találkozásban, mondjuk el és hirdessük, föltámadott dicsőséges Urunk van, aki győzött bűn, halál, pokor, sír fölött, hogy van reménységünk, hogy van szabadulás, mert van szabadító. Úr Jézus Krisztus, te, aki élő, dicsőséges Úr vagy, hajolj le közel hozzánk. És abban a helyzetben, amelyben most van a világ, különösképpen is szeretnénk könyörögni, édesatyánk, azokért, akik betegek, akik megfertőződtek, akik nehéz helyzetben, testi-lelki állapotban vannak. Te, aki áldott orvos vagy, kérünk, hadd tapasztalják meg a te szabadításodat, a te jelenlétedet. Könyörgünk orvosokért, ápolókért, egészségügyi dolgozókért. Ajándékozz nekik testi-lelki erőt, szerte a világon bárhol is állnak beteg ágyak mellett. Kérünk, édesatyánk, légy azokkal, akik beteg szeretteiket otthon, talán házi karanténban ápolják. Ajándékozz, édesatyánk, gyógyulást. Add, hogy miközben te tudod, mi történik az ember szívében, testében és fejében. Áldott orvosként add a szabadulást, a teljes gyógyulást. Neked ez lehetséges, édesatyánk. Szeretnénk könyörögni Istenünk a döntéshozókért. Akármilyen szinten is állnak, akár egy város vezetőiként, akár egy munkahelynek, egy üzemnek a vezetőiként. Ha termel az üzem, akkor azért, ha bezárt, hogyha most nem dolgoznak ott emberek, akkor azért. Ajándékozz bölcsességet, ajándékozz látást azoknak, akik döntést hozók bármilyen szinten. Tőled való bölcsességgel, szent határozottsággal, világossággal hadd tudjanak meghozni döntéseket, és adj erőt annak a végrehajtásában is. Könyörgünk, édesatyánk, az emberekért, hogy ne vegyen rajtuk erőt a félelem, a csüggedés, hogy ne legyen pánik. Ajándékozz, édesatyánk, türelmet, ajándékozz szent önfegyelmet. Mutasd meg, édesatyánk, és írd a szívünkbe, mit jelent ember lenni mindig, minden körülményben. Így szeretnénk imádkozni, édesatyánk, gyerekekért, akik most otthon vannak, akik nem járhatnak iskolába. Áld és őrizd őket, hogy most ebben a néhány napban, amikor szünet van, hadd tudjanak töltődni, és amikor újra folytatódik tovább a digitális oktatás, akkor ajándékozz nekik önfegyelmet. Különösen nagy próbája ez most a fiatalok életében az önfegyelemnek. Add, édesatyánk, hogy hűségesen, ami rajtuk áll, hadd tegyék meg. Adj a pedagógusoknak szent találékonyságot. Ajándékozz meg őket erővel, mert sokkal nagyobb munkába és energiába telik most így tananyagot továbbadni. Kérünk, Istenünk, arra, áld meg azokat, akik érettségire készülnek. Te tudod, hogy mi és hogyan történik majd. Köszönjük, Istenünk, a lehetőségeket, amiket ajándékozol nekünk a technika terén, és add, édesatyánk, hogy eszköz legyen, és ne cél. Szeretnénk imádkozni, Istenünk, az Anyaszentegyházért. Segíts, hogy be tudja tölteni a küldetését, ezekben az időkben különösképpen is, hogy vigasztaljon, hogy bátorítson, hogy lelki erőt ajándékozzon, adjon azt az erőt, amelyet tőled kap, hogy legyünk valóban követeid ebben a világban, és ajándékozz megújulást, Istenünk. Add, hogy az embervilág hadd tanuljon mindabból, ami ezekben a napokban történik, és cseleked meg azt a csodát, hogy Ezékiás királlyal együtt el tudjuk majd mondani, bizony javunkra vált a nagy nyomorúság. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te hallod a mi imádságainkat, és arra kérünk, irgalmadból és szeretetedből válaszolj arra kegyelmesen. Föltámadott Úrunk Jézus Krisztus, tiéd legyen minden hatalom, minden dicsőség és minden hódolat. Kérünk, így ad nekünk szent bizonyosságot, áldott feltámadás ünnepet. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Isten elé. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Amen. Záróénekül énekeljük szent hitvallásként öröm üzenet megfogalmazásaként a 416. dicséretet, a 416. dicséretet énekeljük, Krisztus, én életemnek te vagy reménysége.
Kedves hallgatóink, húsvéti ünnepi istentiszteletet közvetítettünk a kisvárdai református templomból. Igét hirdetett Százvai László, a gyülekezet lelkipásztora.
Isten előtt csendességben, istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.